Tájér akármit megteszek.
A tizenévesek egyre többféle hatóanyagot használnak, de lehet-e túlzásba vinni a bőrápolást? Mi lenne a helyes rutin? Kérdezzünk együtt. Délelőtt várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
Hűség és szolgálat. Egységben, mégis függetlenül. Hagyomány és identitás. Kulcsszavak, amelyek mai műsorunkban visszaköszönnek. Hatvan év hűség és szolgálat. Papságának 60. évfordulóját ünnepelte múlt szombaton Berszán Lajos nyugalmazott kanonok plébános, a Gyimes Felsőloki Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium alapítója. Gyimánt miséjét a helyi plébánia templomban mutatta be, ahol egyházi és világi előjárók, az iskola egykori és jelenlegi munkatársai, diákjai, valamint hívei köszöntötték. Bíró István riportja.
Zsúfolásig megtelt múlt szombaton a Gyimes Felsőloki Szent András plébánia templom. A 6 évtizedes papi szolgálatot ünneplő Berszán Lajos atya tiszteletére a helyiek mellett a környező településekről, szülőfalujából, Zágonból, valamint Magyarországról is érkeztek ünneplők. A Szent Mise elején Bálint Emil felcséki főesperes tolmácsolta Kovács Gergely érsek és Kerekes László segédpüspök ünnepi üdvözletét.
Sokunk számára történelem, ha 1966-ra gondolunk, amikor 60 évvel ezelőtt, április 17-én, tiszteletre méltó Márka Márok püspök pappá szentelte. Jelmutatában így jelölte ki a megvalósítandó papi életprogramot. Isten igényét ünnepre nem félek, ember mit árthat én nekem. Ezzel a bizalommal indult el a papi szolgálat útján azokban a nehéz időkben, amikor terhes politikai rendszer idája nyomta népünk vállát. Éppen akkor volt a legnagyobb szükség a szeretetet megélni a mindennapokban, megerősíteni a híveket, hirdetni bátran és lelkesen Isten igéjét, akár a szószékről, akár az iskolában, a nevelkedő gyerekek és ifjúság számára. Őtisztelendőséget, lelkes és hűséges szolgálatra élén, a megerősödő közösségek mellett templomok, plébániák és egyházi épületek is megújultak. A jövőbe fektetettben, amikor Isten segítségével iskolát alapított, ahol Isten lehelte emberi formán mutatnak nemzedéket. A mai jubileum az öröm és az ünnep mellett egyben méltó alkalom a háladásra, amikor főtisztelendőséget beköszönni a Jóistennek az elmúlt 6 évtized kegyelmi adományait. A gyémánt is a ünnepi alkalmát megragadva, főegyház megyén nevében is megköszönjük főtisztelendőséget eddigi szolgálatát, áldozatos munkáját és töretlen hűségét. Az elkövetkező évekre pedig a mindenható Isten hűséges kegyelmét kérjük is, jó egészséget kívánunk!
A Szent Mise szónoka Ambrus István, a székelyudvarhelyi Szent György plébánia plébánosa, Berszán atya egykori tanítványa volt. Prédikációjában rámutatott. Az ünnep nem csupán egy kerek évforduló, hanem Isten ígéretének beteljesedése is, amelyben egy 6 évtizedes papi életben Isten akaratának keresése és arcának megmutatása sűrűsödik össze.
Egy ilyen élet, amilyen papácsié volt, és a papácsi sok csiszolás, csiszolódás, sok próba után válik igazán fényessé. És a papácsi élete így csiszolódott. Idő, emberek, örömök. Az a sok csintalan diák köztük én is az iskolában. Csiszoltuk a papácsi, és a szenvedések által csiszolódott, de mindig jóságos, szerető atya maradt számunkra.
A Szent Mise után Berszán Lajos atyát elsőként Vasnimród helyi plébános köszöntötte, majd az iskola egykori és jelenlegi munkatársai, diákjai, a helyi és idegenből érkezett hívei énekekkel, szavalatokkal, köszöntő beszédekkel fejezték ki tiszteletüket.
Oh,
Erszán Lajos, gyémántmisés, nyugalmazott kanonok plébános.
A megpróbáltatásokért is hálát adok a Jóistennek, mert az csiszolja az embert. Meg a sikerekért is. És tudom, hogy Isten akarta sikerre vinni, és csodálom az ő akaratát. Igyekszem szolgálni.
Egyik legnagyobb siker vagy áldás a Jóistentől az Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium megalapítása.
Igen, szerintem azoknak is igaza volt, akik kételkedtek, hogy lesz belőle valami, mert kifelejtették az Istent akkor hirtelen. Én bíztam a Jóistenbe, és a sok jó embernek a segítségébe.
Isten igéjét ünneplem, nem félek, ember mit árthat nekem, ezt a papi elmondatot választotta ezelőtt 60 évvel. Hogyan segített ez az ige, ez a gondolat önnek a papságában az elmúlt évtizedekben, a papságának megélésében?
Úgyhogy nem felejtettem el azóta, mióta először leírtam, és időnként eszembe jutott, és segített a Jóisten. Olyan helyzetben is voltam, hogy 28 éves koromban bélcsavarodásba estem, ami 57 órát tartott, orvosi papírom volt róla, és megmenekültem mégis. És ezt a megmenekülést sok kétségbe esett embernek elmondtam, és tudtunk imádkozni együtt. Volt, aki elköltözött, volt, aki megmaradt, de mindenik lelkileg erősödött, és azt mondottam, ha Jóisten akarta, hogy ilyen helyzetet is megéljek. Köszönöm neki, hogy másokkal is tudtam közölni ezt a történetet. Tudtam lelkileg bátorítani őket.
Ha még egyszer pályát kellene választania, ugyancsak a papi pályát választaná?
Csak igyekeznék jobb pap lenni, mint amilyen voltam.
Milyennek ismeri Berszán Lajos atyát, Ambrus István, az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium korábbi aligazgatója?
Elsősorban egyszerűnek, és tele van szeretettel, alázattal. Én gyermekkorom óta ismerem, és ilyennek ismertem meg. Humoros, vidám, és mindig pozitív.
Mi lehet a mai nap üzenete, amikor 60 éves jubileumot ünnepel az atya?
Hit és kitartás. Én így tudnám megfogalmazni az ő életpályáját. Én voltam egy ideig aligazgatója ennek az iskolának, és amikor nem volt tűzifalra pénz, akkor kaptam olyan választ, hogy a bácsi nem gondolta végig, hogy mekkora épület lesz, hogy ezt fűteni-e. Ő mindig csak hitt abba, hogy lesz. Tehát ha elkezdett volna gondolkodni és rajzolgatni, akkor lát, hogy még most is a tervek szintjén volna minden. A hit csak kitartás, ami őt jellemzi.
Berszán Lajos nyugalmazott kanonok plébános papságának 60. évfordulóját ünnepelte, Kárpátalján pedig a görögkatolikus egyház létrejöttére emlékeztek. Az Ungvári Unió 380. évfordulója alkalmából nemzetközi egyháztörténeti konferenciát szerveztek Beregszászon, az Ortutai Elemér görögkatolikus központban. A rendezvényen teológusok és tudományos kutatók idézték fel az esemény történelmi jelentőségét és a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatásait. Részlete Kíváncsik Attilától.
1646. április 24-én az Ungvári várban 63, más források szerint 82 görögkatolikus pap az egréiesek jelenlétében hűséget esküdött 11. Ince pápának, és aláírták az egyesülésről szóló dokumentumot a katolikus egyházzal. Marosi István, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ igazgatója.
Tulajdonképpen minden az 1054-es nagy egyház szakadásból indul ki. Attól kezdve a keresztény egyházak megpróbálták valahogy a közösséget megtalálni, valahogy az egységet megteremteni az egyházak között, és ennek a része volt az, hogy több felekezet, több egyházi közösség közösségre lépett Rómával, az apostoli szentszékkel. És különböző hatások voltak, mert itt nem csak a Kárpátok vidékének az unióiról kell beszélni, hanem az erdélyi románok, a szerbek, a ruszinok, a görögök és más népeknek a közösség keresésére kell gondolnunk az unióval kapcsolatban. Tulajdonképpen az egységkeresésnek egy nagyon-nagyon fontos pillanata volt ez, és számunkra itt a Kárpátok vidékén, akik élünk, ez az a pillanat, amikor mi megtaláltuk gyakorlatilag az egységet a katolikus egyházzal, de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugati világgal. Gyakorlatilag a görögkatolikus egyháznak a születésnapjaként is szoktuk említeni ezt az eseményt, és ettől kezdve kezdett a nyugati társadalom társadalomba beépülni a Kárpátok vidékének a keleti szertartású, tehát a bizánci szertartású keresztényei, és mind a tudományban, mind a kultúrában, mind az egyéb vallásos cselekedetekben, tettekben, tanításban keresték a kapcsolatot, attól kezdve a katolikus egyházat, tehát gyakorlatilag így ebben az egységkeresésben váltak a nyugati társadalomnak a részévé.
Dobos András egyháztörténész kiemelte, sok esetben a papoknak és a híveknek sem volt határozott elképzelésük, hogy a betagozódás a katolikus egyházban mit jelent számukra.
Ungvári unió kapcsán éppen azt látjuk, hogy nem nagyon szakadtak el sehonnan, mert nem volt egy eleven kapcsolatuk Konstantinápollyal, pláne nem volt Moszkvával vagy más patriarkátusokkal, tehát magukat autonómnak képzelték el. Lehet, hogy jogilag más volt a helyzet hivatalosan, de amilyen kép élt elgondolás a papságnak és a híveknek, az egyszerű embereknek a fejében, az az, hogy nekik van egy püspökük, és a fölött nincsen senki igazából. Tehát még azok a pap is, akik nem akartak az unióhoz csatlakozni az 1600-as években, ők sem hivatkoznak más egyházi tekintélyre, nem hivatkoznak sem Konstantinápolyra, sem Moszkvára vagy Kijevre, hanem azt mondják, a mi hazánk a mennyei Jeruzsálem. Az egyszerűbb embereknek még 100 évvel az unió után sem volt nagyon fogalmuk arról, hogy mit jelent az a katolikus egyházhoz csatlakozni. Igazából csak azután, hogy az egyházmegye létrejön, 1771-ben azután erősödik meg bennük a katolikusság, katolicitásnak az érzése. Számukra fontos volt az unió azért, hogy meg tudjanak maradni a rítusukban, meg tudjanak maradni a hitükben, hiszen egészen az unió idejéig a papokat, a kántorokat elhurcolták az ünnepeken is, az oltártól, ha protestáns volt éppen a földesúr, és nem tartotta tiszteletben az ő vallásgyakorlatukat.
Csatári György, a Rákóczi Egyetem történésze elmondta, a görögkatolikus papok egyenlő jogokat élveztek a római egyház papjaival, de egyházuk, a munkácsi görögkatolikus püspökség 1771-es felállításáig nem kapott teljes önállóságot. Emiatt például II. Rákóczi Ferenc a szabadságharc idején több rendeletet adott ki velük kapcsolatban.
Ami védte a görögkatolikus egyházat, a papokat védte, azokat a híveket védte, akitől mondjuk a kurucok elvettek nem teljesen törvényesen bizonyos javakat. És erre az egyházatilorian jegyében próbált választ adni a fejedelem. És ezek a rendeletek megjelennek a mindennapi politikában, az országgyűléseken, azokon a vármegyei gyűléseken, ahol a fejedelem is részt vett, vagy nem is vett részt, de olyan határozatokat hoztak, ami a római katolikus egyháznak, a görögkatolikus egyháznak és a protestánsoknak is megfeleljen.
380 éve jött létre a görögkatolikus egyház. Erre emlékeztek Kárpátalján egy nemzetközi konferenciával. Földi Péter festőművész a nemzetművésze válogatta, és a fia ifjabb Földi Péter a Váci Gyula Művészeti Alapiskola képzőművészeti tagozatának vezetője nyitotta meg, főleg festőjének kiállítását Salgótarjánban. Jöcsmenik József ritkán mutatja meg alkotásait. Noha azok megismertetik a Csalló közt, az Ipolymenti világot, Füleket és azt a vidéket, amelyből alakjait és tájélményeit egykor Feszti Árpád ismerítette. Tarnóczi László riportja.
A képek életerőt sugároznak. Nagyon sok természeti képet látni öntől. Ezek a szeretett Csallóközhöz kapcsolódnak, vagy Martoshoz, vagy szülővárosához, Füleshez, illetve Losonchoz.
Tulajdonképpen bármerre járok, én vázlatolok, megfog a táj, megfog a környezet, és akkor többször is visszamegyek arra a helyre, elkészítek egy-két-három vázlatot arról a környékről, amik aztán a műteremben gyűlnek a fiókban, azt úgy kell képzelni, hogy olyan 3500 vázlat van két fiókban, és akkor amikor éppen olyan hangulatom van, visszaemlékezek arra az időszakra, leülök is, előveszem azt a vázlatot is, valamit festek.
Olajfestmények, grafikák és akvarellek is vannak itt szép számmal. Mi az a technika, amiben igazán otthon érzi magát?
Alap a diópász, amit sokan grafikának néznek első látásra. Ez egy monokróm akvarellezés tulajdonképpen, nem akvarell festékkel, hanem diópászsal, és ezt használom.
Felvidéki festőként hol merre van önnek kiállítási lehetősége, és kortársaival hol merre felé, milyen közegekben találkozik?
Hát a kortársakkal már most csak úgy, hogyha meglátogatnak a műteremben, mert én azért annyira nem vagyok mozgékony. Volt időszak, amikor 25 éven keresztül tanítottam a Martosi akvarell tábort, a Feszti Árpád képzőművészeti táboron belül. Ott 25 év alatt nagyon sok tanítványom cserélődött ki, de hát már az a 25 év is eletelt, és úgy döntöttem, hogy már nem az én egészségemnek való az utazgatás, meg a különböző mozgások. Meg a másik dolog az, hogy rájöttem, hogy a műteremben egyedül kell lenni. 5 évenként Losoncra jubileumi kiállításra Szabó Gyulga Liliába hívnak meg kiállítani. Rá egy évre, vagy még ugyanabban az évben, meg Bősre. Bősön egy galéria van a kultúrháznak, ahova szintén 5 évenként meghívnak. A bősiek engem úgy tekintenek, mintha bősi születésű lennék. Oda már hazajárok.
Bős szomszédságában a Danubianán őriznek öntől képet?
Nem. Attól én elestem, ugyanis nem vagyok elég kortárs, meg egyetlen egy művészeti szövetséghez nem tartozok. Így magányos farkasként élek, alkotok, végzem a dolgomat. 20-25 évvel ezelőtt a Maoétól voltak nálam. Elnézésüket kértem, de visszautasítottam. Mert volt egy ilyen, hogy a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Szövetsége fölkért. Elég sokat vacilláltam is a dolgon, de úgy döntöttem, hogy szeretem, tisztelem őket, de nem vagyok hajlandó se voltak lenni. És ugyanebből a gondolatból aztán a maoésoknak is elmondtam, hogy ha, itthon elutasítottam a tagságot, hogy nézze ki, ha önmaguk meg elfogadna. És volt még egy Magyar Alkotó Művészek Szövetsége, egy keramikus művésznő jött Fülekre, meg is csináltuk neki a kiállítását a Füleki Múzeumban annak idején, és ő is hozott kérdőíveket, és mondtam neki, hogy ne haragudj, de én csak úgy sajátom magam egyedül.
Mit hozott át Ide-Salgó Tarjánba? Milyen lelkiséget, milyen tájat, mi az, amit újdonságként élhet meg a közönség?
Salgó Tarjánban több esetben volt már a Balassi könyvtárban kiállításom, még másütt is, de egy teljesen más anyagból. Itt most nem én válogattam össze az anyagot, hanem megkértem Földi Péter grafikus és festőművész barátomat, ő Kossuth meg Munkácsi Mihály Díjas.
A nemzetművészet.
Igen. És őt kértem fel, hogy Péter, hát válogass már ki te az anyagot, amit ide érdemes elhozni. És akkor ő szakszerűen, jó látásmóddal kiválogatta az anyagot, ami ide került.
Földi Péter festőművész, mit tart igazán izgalmasnak Jacsmenik József képeiből?
Tulajdonképpen, hogyha az első rátekintésre nézi az ember a művészet igazságát. Azt az igazságot, amit színekben és gesztusokban olyan energiával tudja megjeleníteni, aminek vannak expresszív gesztusrendszerei, de az a mélységes emberség jön át, amit az ember arról a szűk környezetről, amiben él, el tud mondani, el tud mesélni. Ezeknek a hangulatos hol tényleg nagyon vibrálóan eleven, és van, amikor drámaian kemény és sötétebb életérzéseket közvetít. Szóval, ha valaminek örülni lehet ebbe a festészetbe, egyrészt a festészet öröme, meg az élet öröme, ez a kettő együtt megkiad egy olyan esztétikai, meg érzelmi élményt, amiből van mit táplálni az embernek a tudatában, meg az érzelmi világában. És ezzel segít nekünk. Azt mondom, nem nagy szó, hogy életben maradni, de egy ilyen feszített történelmi helyzetben olyan megnyugtató ezeknek a képeknek a világába beköltözni, hogy jó velük együtt lenni.
Salgó Tarjánban a felvidéki Jacsmenik József képeivel ismerkedhettek a látogatók. Csíkszeredában pedig a könyv állt a középpontban ezen a hétvégén. Több mint 50 erdélyi és magyarországi kiadó legújabb könyv kínálatából válogathattak az érdeklődők. Május 7-e és 10-e között a 11. csíkszeredai könyvvásáron. A Székelyföldi Város önkormányzata és partnerei által szervezett eseménynek az Erős Zsolt Aréna adott otthont, ahol Bíró István először a város polgármesterét, Korodi Attilát kérdezte.
Amikor azt mondjuk, hogy egy könyv segít abban, hogy lelassuljunk, hogy az életet értelmezzük, akkor azt mondtam most a megnyitón, hogy egy dolgot azért lásson be, sokkal kevesebbet olvasunk minőségi szövegeket, könyveket, verseket. Gyakorlatilag a figyelmünk szerte van töredezve mindenféle gyors információkra, és ez öli azt a fajta karaktert, gondolatvilágot, közösséget, amelyben élünk. És egy könyvvásárnak pont az erőssége, hogy egy napra, egy hétre, egy hónap, kinek rövidebb, kinek hosszabb időre, aki bejön, biztos, hogy el fog tölteni jó néhány minőségi napot, órát, időszakot. Na, ez a legfontosabb ebben. És igen, egy nehéz időszakban is, amikor beton vagy kultúra építünk, vagy kultúra fejlesztünk, akkor mind a kettőt valahogy összeket találtak. Nem könnyű. Tehát most itt Erdélyben közösséget szervezni és közben fejleszteni nagyon nehéz, mert szerény erőforrásokkal dolgozunk, de és itt jön a de, a könyvvásár gyakorlatilag megkerülhetetlen, mert a mi közösségi mentálhigiéniás programunknak része.
Milyen újdonságokat kínálnak a 11. Csíkszeredai könyvvásáron? Rigyek Inga a szervező polgármesteri hivatal munkatársa.
Több mint 70 programmal készültünk, 28 standommal jelent több mint 50 kiadó, 4 helyszínen zajlanak a könyvvásár eseményei. Ami újdonságnak számít, az olvasás hete, amit már jóval a könyvvásár előtt hirdettünk meg, és itt Varró Dani műveit ajánltuk. Ebben nagyon sok iskola kapcsolódott, több mint 400 regisztrált diákunk van, akik Varró Dani művei alapján kapcsolódtak a felhívásba. Amit még újdonságnak említenék, hogy idén is a Csíkszereda kiadó hivatal, tehát a Csíkszereda önkormányzat kiadója az Útra való sorozattal készül a ballagó diákoknak, és itt először mutatjuk be a kötetet.
Kik az idei meghívottak?
Minden évben figyelünk arra, hogy egyenlő arányban legyenek jelen az erdélyi szerzők és a magyarországi szerzők. Természetesen az olvasó közönség mindkét irányt elvárja, és ezért fontos számunkra, hogy főleg a helyi szerzőket megmutassuk, de ezen kívül természetesen az olvasási igényeknek is próbálunk megfelelni. Magyarországról ilyen nevekkel találkozhatnak az olvasók, mint Spiró György, Kukorelli Endre, Nyári Krisztián, Ugron Zsolna, hogy csak egy néhányat említsek, de akár Csernán Szabó András is, aki már visszatérő vendége a csíkszeredai könyvásárnak, és azon kívül a helyi szerzők, tehát Csíkszereda, Székelyföld, Szüker környezetünkből is számos szerzőnk van, tehát közel 100 szerzője meghívottja van az eseménynek.
A programok közé tartoznak az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, gyermekprogramok.
Ezen kívül az esti programjainkban helyet kap a színház művészet is, a Jórik stúdió Sebestyén Aba egy kis darabbal, előadással készül, és Cári Tibor zongorista kíséretében egy kaf emlékestel jönnek az idei könyvására, és hát számos szerzővel, alkotóval találkozhatnak az olvasók.
Mi a célja 2026-ban a csíkszeredai könyvvásárnak? Hajdú Áron, a Bukárt kiadó vezetője, a könyvvásár társszervezője.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a csíkszeredai könyvvásár megállja helyét az egész magyar nyelvterületen. Nem akarok hangzatos szavakkal élni, de elindult egy folyamat 11 évre, és akkor meg úgy hittük, hogy fontos, hogy lokális legyen, hogy a helyi szerzők, az erdélyi illusztrátorok, stb. Mert látjuk, hogy az így nem megy. Be kell hozni lehetőleg minél több szerzőt, magyarországit is, persze Erdélyt is. Ahhoz, hogy a publikum minden rétegét meg tudjuk szólítani, visszajelzések folyamatosan pozitíva, úgyhogy ilyen szempontból könnyű dolgunk van, hogy egy olyan könyvvásárt tudjunk megszervezni, ami szerintem megállna a helyt bárhol.
Nem csak szervezőként, hanem kiadóként is jelen vannak. Mit kínálnak?
Merem remélni, hogy a Bukárt kiadó, aki szép irodalmat ad ki kizárólag, és nagyon fontos fordításokat, egyfajta irányt mutat a nyomtatott könyv terén, mert egy könyvet szépen kell megcsinálni. Ez a mi alapvető elképzelésünk egyáltalán könyvkiadásról. Jó minőség, jó küllem, ez persze alázattal csinálja a kiadó, tehát a kiadó a kapocs, a szerző és az olvasója között. Amit mi most kínálunk, van egy nagyon jó sorozatunk, Attos Tibornak, a magyarországi fordító szerkesztőnek a Nem már folyamát kaptuk meg halála után, csak ennek most jelent meg a befejező kötete. Az állami boldogság a sorozat címe, ez a Télház második rész. Akkor, ami egy nagyon-nagyon fontos kötetünk, Táncos Vilmosnak az utolsó szavak című kötete, hiszen a 2008-ban megjelent Elejtett szavak kötet után jelentkezik megint a szerző, akkor a csíki ember életképéről volt szó, most pedig a csíki ember halálképe.
Mi az, ami iránt érdeklődnek az olvasók egyáltalán?
Fordításokat is közlünk. Fernando Aramburu Pátria című kötete az egyik bestseller, nem csak itt, hanem Magyarországon is. Egyébként most tervezzük a következő Aramburu kötetet, az El Niño-t, a fiút kiadni, de ott van Juan Rulfónak, a mexikai írónak a teljes életműsorozata, ami nagyon rövid, 3 kötetből áll, de ami úgy hiszük, hogy fontos. Minden évben egyébként kiadunk egy román fordítást is, Tavaly a Lindrup Szeret Jan T. Morárnak kötete hihetetlen érdeklődés keltett, mert én szerintem nem feltétlenül jellemző, hogy a román irodalmat magyarul olvasak, meg fordítva sem.
Mik a könyvkiadás legnagyobb kihívásai?
Én szerintem kétfajta kiadó. A nagy kiadók, a jó kiadók, akiknek 40-50 címük van évente, és vannak a kis kiadók, mint például a Bukáti. Mert nagyon oda kell figyelni, hogy egyáltalán ellátható címet hozzon ki. Mert ha nem érdekli az olvasóit, az a néhány könyv, az nem tudja biztosítani az anyagi túlélést. Az is fontos, hogy egy erdélykiadónak legyen Magyarországon terjesztése is. Nagyon sokan temetik a könyvet, ez nem igaz. Meg kell szépen csinálni, jó tartalmat, jó szerzőt kell biztosítani. És akkor évi 7-8-10 címből, amennyit a Bukát kiad, fent lehet tartani a kiadót. Nem lehet meggazdagodni, de fent lehet tartani, és ez a legfontosabb.
Markó Béla költő. Csíkszeredai könyvásár jelent önnek ma.
Mikor azt mondjuk, hogy hagyomány, akkor általában valamiféle történelmi távlatra gondolunk, és arra, hogy az eleink teremtettek valamit, és akkor ezt még mi is átéljük. Holott például a csíkszeredai könyvásárból is, vagy általában az erdélyi könyvásárokból, tehát a Sepsiszentgyörgyiből, a legrégebbi könyvásárból, a Marosvásárhelyiből, meg a Kolozsváriból is, kiderül az, hogy a hagyományt mi teremtjük. Hiszen amikor a csíkszeredai könyvását kitalálták, ugye a csíkszeredaiak és köztük az én barátaim is, vagy kollégáim, akkor nagy kérdőjel volt, hogy hogyan sikerül ebből hagyományt teremteni, és hogyan fog ez működni. Csíkszereda itt van a magyar nyelvterület szélén, ezt is mondhatnám, mindenképpen peremvidéken, Budapesthez, de még Kolozsvárhoz is képest. Igaz, hogy ez egy több magyar vidék. No, de azért voltak itt kérdőjelek, és nagyon nagy dolog, hogy a csíkszeredaiaknak sikerült ezeket a kérdőjeleket eltüntetni, és ha már a csíkszeredai könyvásár egy fontos intézmény és fontos hagyomány.
És ön már visszajáró vendég, éppen az imént mutatták be a Szeretett Pokla című könyvét. Mi az üzenet ennek a könyvnek?
Egyrészt van egy számvetés üzenete, ez kapcsolódik ahhoz, hogy itt 75 szonett van ebben a kötetben, újak nem voltak még könyvben, és én is közelítek a 75 esztendőhöz, tehát személyesen ez egy számvetés is, de nem azt jelenti, hogy abba akarom hagyni a versírást. Másrészt pedig egy szabadság üzenete is van számomra, hiszen a szonett egy olyan kihívás, hogy egy nagyon kötött, nagyon zárt formában tudunk-e szabadok lenni, és tudjuk-e fölmutatni azt, amit ez a verses kötet cím is sugall, hogy lehet, hogy van az életünkben pokol is, lehet, hogy van szenvedés is, de csak azért, mert van állandóan szeretet.
A hétvégén tartották a 11. csíkszeredai könyvásárt. Erről is szóltunk mai műsorunkban. A www.mediaclick.hu oldalon minden